Ricsi volt, Radusán harmadik verse. Jó. Akkor itt a harmadik versnél vagyunk, és Krisna mondja, hogy azért értheti meg Arjuna ezt a tudományt, mert Krisnának a baktája is barátja. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos képesítés, hogy valaki milyen attitűddel fordul Krisnához. Hogyha valaki bakta és pozitív, a legfelsőbb személy felé, akkor feltárul előtte a Bhagavad Gita megértésének a misztériuma. Hogyha viszont nem, akkor Bhagavad Gita az csak egy akadémikus könyv marad a számára. Ugye ugyanúgy, ahogy mondtam a Préva Vilás című könyv kapcsán, ahol Nityananda Das írja az olvasóinak, hogy ez a Préma Vilász, ez a Préma Baktiról szól. És hogyha valaki szépen követi az utasításait, akkor meg tudja tapasztalni mindazt, ami benne van a könyvben. Hogyha viszont valaki sértést követel, akkor számára ez csak egy elmélet marad, egy csak akadémikus tudás marad. Tehát, hogy ugyanígy Krisna mondja, hogyha valaki bakta és barátja, akkor meg tudja ezt a misztériumot érteni. Hogyha viszont nem, akkor ez a rejtély nem tárul fel előtte. Mert a rejtély az azt jelenti, hogy el van rejtve. És van, amikor ezek a rejtélyek igazából nem olyan bonyolultak. De hogyha valaki nem érti őket, akkor nem tud velem mit kezdeni. Ugyanígy nagyon sok ember van, aki olvassa Bhagavad Gita-t, de mivel nem tudja elfogadni, hogy létezik egy legfelsőbb személy, akkor nem fog belőle érteni semmit. És akkor ez nagyon fontos pont, hogyha meg akarjuk érteni Bhagavad Gita-t, akkor nekünk is az Úr baktája vagy barátja kell lennünk. Itt felmerül egy kérdés, hogy ahhoz, hogy valaki bakta legyen, akkor tanulmányoznia kell a Bhagavad Gita-t. Viszont ahhoz, hogy megértse a Bhagavad Gita-t, akkor baktának kell lenni. Akkor most ez egy ilyen 22-es csapdája. Ugye, mert hogyha valaki tanulmányoz a Bhagavad Gita-t, attól lesz bakta. De akkor tudja valaki megérteni a Bhagavad Gita-t, hogyha már bakta. Akkor most hol lehet ezt elkezdeni?
Az elején.
Meg kell hódolni először Krisnának. Kialakul.
Szerintem?
Igen?
Azoktól kell tanulmányozni, akik már megértették, és akkor ezt a megértést el tudják
adni. Igen, köszönöm. Igen, tehát, hogy amit mondhatok, az megfelelő volt. Tehát, hogy igazából bármelyik oldalról el lehet kezdeni. el lehet kezdeni a Bhagavad Gita tanulmányozásának az oldaláról, el lehet kezdeni arról, hogy próbálunk meghódolni Krisnának, de az a lényeg, hogy próbáljunk egy megfelelő attitűdöt kifejleszteni Krisna felé, amennyire tudjuk. Lehet, hogy még ez nem tökéletes, lehet, hogy nem vagyunk még teljesen meghódoltak, lehet, hogy még baktaként is kezdők vagyunk, de hogyha próbáljuk, és a motiváció megfelelő, akkor Krisna fog segíteni. Nyugodtan. Jó, ehhez valakinek kérdése? Tehát, hogy el lehet innen is kezdeni, el lehet onnan is kezdeni. Nem?
Én csak azt akartam kérdezni, de már itt az előbb is a tanítvány láncolattal kapcsolatban, hogy itt is mondja Srila Prabhupada, egy Arjunával kezdődő tanítványi láncolat.
Aha.
És ugye, hát ugye a Védát, hogy a Vyászadé vigyeztel, és az elején, hogy ő van a negyedik pontként föltüntetve, uh-huh. és nától, de akkor itt jön, hogy a Prabhupada, egy Arjunával kezdődő tanítványi láncolat.
Uh-huh. Tehát, hogy megint... Mit tanultunk a tanítványi láncolat kapcsán?
Megszakadt, és azért jött Krisna.
Tehát, hogyha egyrészt, ha megszakad, akkor Krisna megalapítja megint, vagy ez a tanítványi láncolat, ez nem csak egy irányba tud folyni. Tehát, hogy nem csak egy személyen keresztül Krisna. Abba az időbe, akkor 5000 évvel ezelőtt azon a helyen, akkor Krisna megalapította ismét tanítványi láncolatot. Ez nem azt jelenti, hogy máshol nem lehetett, ugye, mert itt azt olvassuk, hogy ki volt benne a tanítványi láncolatban? Krisna, Brahma, Narada, Vyász, és Vyászadév Arjunának kortársa volt például. És a második fejezethez fűzött magyarázataiban Viswanatha Chakravarti Thakur mondja, hogy Krisna először tesztelte Arjunát, hogy Arjuna, hogyha akarsz tanulni a transzcendentális tudást, menjél Vyászadévhoz. Hát én a barátod vagyok, Vyászadév egy lelki tanítómester, miért nem mész hozzá? De akkor Arjuna kitartó volt, hogy Krisna tület szeretném hallani. És akkor tanította.
És arról tudtam, hogy Arjuna kinek adta tovább ezt a tudást?
Arjuna kinek adta tovább? Nem hallottam. De bizonyára továbbadtad, de a másik, hogy igazából mi tudjuk hallani a párbeszédét. Nem olvastam történelmi bizonyítékot Mahabharatban, hogy Arjunának lettek volna avatott tanítványai, hogy tanítványokat avatott volna. De igazából Arjuna itt a példájával bennünket is tanít a mai napig. Tehát, hogy ezt nem csak egyféleképpen lehet értelmezni. Mert most mit tanulunk Arjunától, Arjuna példájából a mai napig? Ez így jó?
Igen.
Jó, más kérdés? Nincs. Olvassuk tovább, Dani. Negyedik.
Arjuna uvácsa. Aparam babatu jamma, param jamma vivasvata. Katam etad vicsaniyam, van adó prostravárti. Arjuna így szólt. A napisten, Vivasván, jóval előtted élt. Hogyan értsem hát, hogy először őt oktattad ki erről a tudományról? Magyarázat. Arjunáról tudjuk, hogy az Úr baktája. Hogy lehet, hogy mégsem hitt Krisna szavaiban? Az igazság az, hogy Arjuna nem saját maga, hanem azok miatt érdeklődik, akik nem hisznek az Istenség összesebb személyiségében, illetve a démonok érdekében, akiknek nincs ínyugra gondolat, hogy Krisnát az Istenség legfelsőbb személyiségének kell elfogadni. Arjuna kizárólag rájuk gondolva kérdez, és tesz úgy, mintha ő maga sem tudná, hogy Krisna az Istenség személyisége. Ahogyan az a 10. fejezetből egyértelműen kiderül majd, Arjuna nagyon is jól tudja, hogy Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, minden dolog útfeje, a transzcendens legvégső aspektusa. Krisna azonban Devaki fiaként is megjelent a Földön, és a közösséges ember nagyon nehezen értheti meg, hogyan maradhat mégis ugyanaz az Istenség legfelsőbb személyisége, az örökkévaló eredeti személy. Arjuna ezért kérdezi erről Krisnát, ő tisztázza autentikus válaszával ezt a lényeges kérdést. Krisnát ember emlékezet óta az egész világ a legfelsőbb hiteles tekintélyre fogadja el. És ezt egyedül csak a démonok tagadják. Arjuna éppen ezért egyenesen Krisnának teszi fel a kérdést, hogy ő beszéljen magáról, így elkerülje a démonok torzító leírásait, amit csak ők maguk és követőik értenek meg.
Krisnáról szóló tudományt mindenkinek szükséges elsajátítani a saját érdekében. Ha tehát ő beszél magáról, az az egész világ számára áldást jelent. A démonok furcsának találják Krisna magyarázatait, mert kizárólag saját nézőpontjuk alapján tanulmányozzák őt. A vakták örömteli szívvel fogadtak minden szót, amit Krisna mond. Mindig imádni fogják hiteles szavait, mert mindig nagyon vágynak rá, hogy egyre többet tudjanak meg róla. A Krisnát közönséges embernek tekintő ateisták így megtudhatják, hogy ő ember fölötti, Szacsit Ánanda Vigraha, a gyönyör és tudás örökkivaló formája és transzcendentális, aki az anyagi természet kötőrei, valamint az idő és az ér hatása felett áll. Krisna olyan baktái, mint amilyen Arjuna volt, kétségtelenül mentesek mindenféle félreértéstől az Úr transzcendentális helyzetét illetően. Arjuna kérdése tehát egy bakta próbálkozása, hogy megdöntse azoknak az embereknek az ateista nézeteit, akik Krisnát az anyagi természet kötőreinek hatása alatt álló közönséges emberi lénynek tekintik.
Köszönöm szépen. Tehát hallunk arról, hogy igazából Arjunának teljesíte volt Krisnába, de a többi ember miatt kérdezi. Emlékszünk arra, hogy Srila Prabhupád a Bhagavad Gita bevezetésében mit határoz meg, hogy mi a minimum hit, amivel valaki elkezdheti tanulmányozni a Bhagavad Gita-t. Emlékszik valakire?
Hisz Istenben.
Hisz Istenben. Nem pontosan.
Elhiszi, ami le van írva.
Elhiszi
a... Szentírásokban
is. Igen, ez az ideális. De mi az a minimum? Srila Prabhupád úgy határozza meg, hogy ezt úgy hívják, hogy previzórikus hit. Previzórikus hit az azt jelenti, hogy hát tegyük fel, hogy Krisna Isten. Nem tudom, hogy az. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Mondjuk, hogy Krisna Isten, és hogyha ő Isten, feltételesen, akkor mit mond a Bhagavad Gita-ban? Tehát, hogy ez a minimum. Tehát, hogy valaki ezt a minimumot meg tudja ütni, akkor el tud kezdeni behatolni a Bhagavad Gita-ba. Tehát, tegyük fel, hogy Krisna Isten. Nem tudom biztosan, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De nézzük meg hátra. Amit mondhatok, vagy amit mondtak, az természetesen jó. Igen, hogyha valakinek van hite Krisnába, Krisna Isten, ezt mondja Krisna, amit mond, az úgy van, akkor az teljesen jó, de ez a minimum. És akkor itt Arjuna miattuk kérdez, hogy Krisna kijelenti magáról, hogy Vivasvánnak, a napistennek tanította sok-sok millió évvel ezelőtt, olvastuk abban a magyarázatban, hogy 120 millió év, tehát, hogy annyi nullát már kimondani se tudunk. 120 millió, nem tudom, hogy a számológépek meddig tudják, de lehet, hogy már ki se tudják írni. Tehát, hogy Arjuna miattuk kérdezi. Tamás, 5. verset.
Az Istenség személyiségi így szól, sok-sok élet áll én mögöttem és mögötted is, én képes vagyok mindegyikre emlékezni, de te nem, ó ellenség legyőzője.
Az első bekezdést.
Bráma Sámhitából megtudhatjuk, hogy az Úrnak megszámlálhatatlan sok inkarnációja van. Az Istenség legfelsőbb személyisége Govinda, az eredeti abszolút csalhatatlan és kezdet nélküli személyt imádom, a végtelen sok formában kiterjedt, mégis ugyanaz az eredeti legősibb személy, aki örökké üde ifjúnak látszik. Az Úr ezen örökkévaló gyönyörtel és mindentudó formáit csak a védák legkiválóbb ismerői értik meg, ám ugyanezek a formák a tiszta és igaz bakták előtt mindig feltárulnak.
Köszönöm szépen. Tehát itt Krisna kijelenti, hogy sok-sok élet áll én mögöttem és mögötted is, és Krisna képes mindegyikre emlékezni, de Arjuna nem. Miért nem tudunk előző életünkre emlékezni?
Váltogatjuk a
testünket.
Krisna elveszi az emlékezetet, de ő adja is.
Igen, Krisna el tudja venni, mondja a 15. fejezetben, hogy tőlem jön a tudás, az emlékezet és a felejtés. Azt hiszem, erről beszéltünk már korábban. Miért praktikus elfelejtenünk az előző életünket?
Mert akkor lehet, hogy akadályozna a fejlődésben.
Akadályozna a fejlődésben.
A tudatállapotunkban.
Tessék? Nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Igen. megzavarodnánk. Igen, tehát, hogy több film lenne a vásznon, és akkor nem tudnánk összekeveredni, hogy melyik filmben vagyunk éppen. Ugye erről már beszéltünk korábban, hogy ez nagyon zavaró lehet. Nem feltétlenül, de az emberek túlnyomó többségének nagyon zavaró lehet, hogy tud több életéről. Mert hogyha én most férfi vagyok, előző életemben nő voltam, azelőtt ez voltam, azelőtt az voltam, akkor nagyon könnyen összezavarodnánk, hogy akkor most ki vagyok én valójában. Ahhoz, hogy valaki ezt megfelelően tudja értelmezni, akkor kell egy legalább alapszintű tudás arról, hogy én lélek vagyok. Mert hogyha valakinek ez nincs, akkor nincs egy szilárd pont, és akkor megzavarodik tőle. És ezért ez az egyik ok, amiért elfelejtjük, a másik ok a ragaszkodás miatt. Amikor ragaszkodunk valamihez és elveszítjük, akkor elveszítjük az emlékezetet. Tehát ezért Krisna emlékszik mindenre, de azt mondja Arjuna, hogy de te nem ó ellenség legyőzője. Még most is vannak emberek, akik tudnak emlékezni, de általában nagyon-nagyon kevés százalék. Nem tudom, hogy nem végeztünk statisztikát, hogy az emberek hány százalék emlékszik természetesen előző életére, de nagyon-nagyon minimális. Az emberek túlnyomó többsége elfelejti. És hogyha valaki emlékszik is rá, általában ezek gyerekkorban vannak, és utána így elhalványulnak. Mert a szülők azt mondják a gyerekeknek, ne képzelődj át, ez csak álmodtad, ez nem így van. És akkor így befedik ezt az emlékezetet, és utána a gyerek elhiszi, hogy az tényleg nem valóság, és akkor befedődik. De ugye ez ott van a tudatalattiba, és akkor elő lehet hívni bizonyos módon, de nem veszélytelen. Azt hiszem említettem, hogy itt volt Jayadev Prabhu tavaly előtt is, ő foglalkozik ezzel a regressziós hipnózissal, és azt mondta, hogy nem az a nehéz a regressziós hipnózisból, hogy valakit visszavívni az előző életében, mondta, hogy azt egy 5-10 perc alatt meg lehet tanulni. És vissza, hogyha valakinek van egy kis érzéke hozzá, vissza is lehet vinni. A nehézség az benne, hogy amikor valaki ott tapasztalja az előző életét, hogy mit kezd vele. Mert hogyha valaki nem tudja kezelni a páciensnek azokat a tapasztalatait, amit előző életében tapasztalt, akkor az sérüléshez vezetett. És akkor ezért ezzel nem szabad játszani. Csak azt csinálhatja, aki ért hozzá, és ezt egy jó ideig tanulják, hogy kell az elmét úgy vezetni, hogy ne okozzon problémát neki. Tehát, hogy az ott van, mint ahogy említettem a diszken, ott van az összes emlék. Van, amikor a bakták szokták nézni a fesztiváloknak a videóit. Fel vannak véve a fesztiválok, a kirtanok, a leckék, az abisék, fel van véve, és nem tudom hány évre visszamenőleg, és vissza lehet nézni. Ugyanígy nekünk is minden életünk le van mentve, és hogyha valaki tudja, hogy melyik könyvtárba kell keresni, melyik fájt kell keresni, akkor csak elő tudja venni. Csak akkor kell tudni szembesülni azzal. Beszéltem egy baktával, aki volt Jayadev Prabhunál, mert volt egy bizonyos betegsége, és azt mondta, hogy olyan tapasztalat, hogy ugyanúgy, ahogy látjuk most a kezünket, ő ugyanúgy látta abba az életében a kezét, csak akkor Indiában volt, és akkor más színű volt a keze, és más, tehát, hogy más volt a környezet, és mondta, hogy úgy látta a környezetét, mint hogy most látjuk. Tehát, hogy most itt körbenézünk, és akkor körbenézett, és látta az épületeket, az embereket maga körül, persze. Mindent látott, és tudta, hogy ez egy film. Tudta, hogy ő tudatos volt a azonosságáról, hogy ott fekszik az ágyon, és ő ez és ez, innen és innen. Tehát, hogy tudatos volt a jelenlegi helyzetéről, de akkor, mint egy film nézte, visszanézte az előző epizódot. És mondta, hogy nagyobb megdöbbentő, mert előjönnek az illatok, előjönnek a... Tehát, hogy amit látunk, amit érzünk, mennek hátul az autók, időnként elhúznak a repülőgépek, csiripelnek a madarak. Tehát, hogy minden, ami most itt tapasztalunk, ez rögzítve van. És akkor utána akkor ezt föl lehet hozni. De általában ezekhez nem férünk hozzá, mert zavaró lehet. Zavaró lehet. Mert miért lehet zavaró? Mert akkor megint elmerülünk azokban, és akkor megint ugyanazt teremtjük magunknak. Mert a múltunknak a következménye a jelenünk. Hogyha megint elkezdünk élni a múltunkban, akkor ugyanazokat a problémákat megteremtjük magunknak. De most a jelenbe kell élni, nem a múltba kell élni.
És ez segít megérteni a jelent
is, nem? Segíthet.
Aki tudja a dolgon, de nem segít megérteni.
Segíthet. Úgy mondom, hogy segíthet. De mivel annyi információ, hogy ezekbe el is lehet merülni. Tehát, hogy segíthet, hogyha csak egy bizonyos céllal csinálja az ember, csak abba egy bizonyos körülmények között. Hogyha valaki elkezd elmerülni benne, nem tudom, hogy kinek van az a tapasztalat, amikor lomtalanít.
Ja.
És a lomtalanításkor előkerülnek ilyen régi dolgok. Nem emlékszem, amikor ott voltam a szüleimnél, akkor előkerültek a általános iskolás, középiskolás füzetek, tankönyvek, be volt szépen csomagolva, ilyen kis, nem tudom, virágos ilyen csomagolva, és akkor az ember olvassa, hogy mit írt, nem tudom, 30 évvel ezelőtt a füzetébe, és akkor olvasgatja.
Nem érsz rá, selejtezni.
És akkor, de mi történik, hogy az ember elkezdi megint nézni ezeket a régi könyveket, a régi füzeteket, a régi dolgait. Emlékeket, és akkor elkezdi átélni ugyanazokat a dolgokat, amit a tapasztalt érettségi felkészítő munkafizetek, és akkor megint, milyen érzés volt, ott görcsölt az ember az érettségén, hogy akkor tanult erre, arra, amarra, és akkor jönnek fel ezek a régi emlékek. Pedig az nem olyan hihetetlen messzi volt, nem tudom, amikor érettségiztem. Pár éve. És akkor ugyanazok a dolgok feljönnek az emberben. És ugyanígy, most nézzük, most itt éltünk ebbe a születésbe 20-30 valamennyi időt. És akkor elkezdünk kutakodni az előző életünkben. És rengeteg információ. Az előttiben rengeteg. És ez nem csak ilyen kép, nem csak illatok, hangok, érzések. És ezekben megint bele lehet merülni. Tehát most képzeljük el, hogy vannak érzéseink. Valakit szeretünk, valakit nem szeretünk. Mondjuk ettünk egy jó ebédet, ettünk egy kevésbé jó ebédet. Amikor megfőzték a krumplit, amikor nem főzték meg a krumplit, és akkor lehet, hogy mérgesek vagyunk a szakács, hogy akkor most miért nem tudjuk ezt a krumplit rendesen megfőzni. És akkor el vagyunk merülve ezekbe az érzésekbe. És akkor ugyanaz feljön megint. És akkor abba belemerülünk megint. Illúzió az illúzióban. Tehát, hogy akkor mélyül. Tehát, hogy ennek megvan ez a problematikája. És előfordulnak ilyen esetek, amikor valaki elveszti a kapcsolatát a valósággal, és egy másik valóságba kezd élni. És ilyenkor az embereket valamikor beviszik egy intézetbe, amit sárgára festenek általában, és gumifalai vannak, és azt mondják, hogy ez az ember nem normális, mert nem a valóságban él, hanem egy másik valóságban kezd élni. Tehát, hogy ez a nehézsége, és ezért, akkor nem emlékszünk rá, akkor könnyebb. De a feladat az ugyanúgy itt van velünk. És honnan tudjuk, hogy mi a feladat? A feladat az ugyanaz, kapcsolatot teremteni a legfelsőbb személlyel. És vannak akadályok, rossz tulajdonságaink, amik akadályozzák ezt. És most igazából nem veszítünk semmit azzal, hogy nem tudjuk.
Valószínűleg volt értelme elfelejteni a múltat.
Igen, nem veszítünk semmit.
Én ennek ellenkezőjét mondhatok, mert én biztos sokat veszítettem, hogy nem tudom. esetekben szükséges az, hogy az ember megértse. Tehát annyira szoros az összefüggés a múlt és a jelen között, hogy másképp nem tudja az ember feldolgozni, hogy miért van ez a helyzet. És ezt megérti, akkor másnak is tud segíteni, és akkor másképp van a dolgok. Jó, ez azért mondom, hogy ez az én esetemben ez most.
Tehát, hogy én azt mondanám, hogy segíthet. Segíthet bizonyos esetekben. De az általános esetben igazából nem szükséges. Mert valamikor kérdezik, jó, és akkor szükséges nekem, akkor megnézem az előző életemet, vagy az előtti, vagy az előtti. Az általános válasz az, hogy nem.
És amikor Krisztához hazamegyünk, ezekkel az összes emlékkel, meg összevisszasággal, mi történik?
Mi történik?
Értéktelenné válik.
Úgy mondja, hogy ott lesz a raktárban. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy a lélek, hogyha nagyon akar, emlékezhet rá. De hogyha ott vagyunk egy helyen, ahol nagyon szeretnek bennünket, nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon finom ételek vannak, és minden ideális, és nincs nagy zaj, és szépen csiripelnek a van, és minden tökéletes, minden tökéletes, akkor akarunk emlékezni egy olyan helyre, ahol nem mindig szerettek bennünket, ahol betegek voltunk, ahol megöregedtünk, és ahol a főnökünk lehet, hogy nem szépen bánt velünk, és a államelnök csökkentette a fizetésünket, és akkor amíg kellemetlen tapasztalatok, akarunk emlékezni ezekre. Hogyha nagyon akarnánk, lehetne. De igazából
ez is bizonyítja, hogy egyedi személyiség mindenki, hogy megvan a saját személyiség.
Tehát, hogy nekünk igazából megvan az eredeti lelki helyzetünk most is. Most is, tehát, hogy mi, nekünk van egy eredeti helyzetünk a lelki világban, csak most nem tudunk hozzáférni ahhoz. Ebbe van fedve. Mi beszéltünk a növénynek a példáját, hogy a padizsánnak a kapcsán, hogyha egy növény be van fedve szeméttel, akkor ki kell lásni belőle. És azért nem tudjuk, mert ezt a Bhakti Lata Bidzsét, az odaadó szolgált növénynek a növényét, akkor befedik az anyagi szennyeződések, ezek a szamszkárák, vászonák, hajlamok, tehát hogy ezek befedik, és nem tudunk kilátni belőle. De ott van, és mivel ez egy örök dolog, ezt nem lehet elpusztítani, de be lehet fedni. És akkor rajzolhatunk magunknak különböző karaktereket, én ez akarok lenni, az akarok lenni, amaz akarok lenni, és akkor tudjuk játszani azt, hogyha szeretnénk, de nem muszáj. Valakinek kérdés? Tehát, hogy a lelket megérteni egy anyagi perspektívából, az nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy a lélek... Tehát, hogy a lélek megtudja azokat az emlékeket. Mert a lélek az elmébe is van egy memória, de a léleknek is van. A lélek az hihetetlen potenciával rendelkezik. Mi, mint lelkek, olyan energiánk van, hogy itt az egész univerzumot beragyogja a nap. A léleknek ennél sokkal több potenciája van, mint a napnak. De mivel ez a nagyon potenciális lélek az anyaggal azonosítja magát, akkor ilyen úgy néz ki, hogy impotensé válik, és függ az anyagon. függünk az anyagi testen, hogyha nem eszünk, akkor éhesek vagyunk. A lélek nem éhes. A léleknek van saját memóriája. Ugye van külső drive, van belső drive. Tehát, hogy ez a külső drive, ami van az elmének, ez nem olyan hatalmas nagy. A léleknek sokkal nagyobb potenciái vannak még ebből a szempontból is. Tehát, hogy a lélek... Tehát, hogy nagyon nehéz megérteni egy ilyen feltételekhez kötött helyzetben, amiben mi vagyunk, hogy igazából milyen potenciákkal rendelkezünk eredeti helyzetünkben, mint lélek. Tehát, hogy a lélek tud emlékezni attól függetlenül, hogy itt hagyja az anyagi, vagy még a finom anyagi testet is. Csak nem annyira kíváncsira. Nem annyira kíváncsi, mert nem, igazából nem olyan érdekes. Inkább kellene a tapasztalat. Jó? Jó, valaki? Mert a problémánk, hogy most is bele vagyunk merülve ebbe a testi azonosságba. És hogyha még egybe, egy harmadikba, negyedikbe bele akarunk merülni, akkor az nem a jó irányba visz bennünket. Ahogy az Anikó is említette, segíthet bizonyos esetekben, és azért használják regresszióba, gyógyításba, mert bizonyos esetekben segíthet, hogyha valakinek olyan problémája van, hogy nem tud elszakadni tőle, akkor segíthet, de általános módon így nem lehet megszabadulni az anyagi feltételekhez kötöttségtől. Mert annyi szamszkár van, hogy ami által valaki csinálja ezt a regressziót, akkor is kap újabb szamszkárokat. Mert azok szamszkárokkal járnak. És akkor ez olyan, mint hogyha kisebb az a szamszkárnak a lekötő ereje, mint amit felszabadít, akkor ki lehet jönni egy pozitív módon. Tehát, hogyha valaki nyer plusz 10-et és veszít mínusz 5-öt, akkor még pluszban van. De így az egész folyamatból nem lehet kikerülni. Egy mód van. Írja a Námastakában Rupa Goszvámi, hogy Yad Brahma. Yad Brahma Sakshat Krishnista Yapi Vinasha Mayati Vinana Bogai Apaiti Namas Puranena Tatte Prarabdha Karmeti Viroti Veda. Hogy a Brahmanon való meditációval se lehet felszabadulni a Prarabdha Karmától, a múlt tetteknek a kötelékeitől. Egyetlen mód van, hogyha valaki énekli Istennek a Szent nevét. Tehát, hogyha valaki énekli Istennek a Szent nevét, ez a sok-sok szamszkár lekötő ereje, akkor az rá lesz vágva. Tehát, hogy mi sajnos nagyon ide vagyunk kötve az anyagi világhoz, és egyetlen egy mód van, hogy kiszabaduljunk belőle, hogyha menedéket veszünk a legfelsőbb úrnál. Mert amikor Krishnához kapcsolunk mindent, akkor szertefoszik ez az illúzió. Mondja a második énekben, akkor az Unarayan tanítja Brahmát, hogy ritértam, jött pratiéta, napratiéta csátmani, tadvidját, átmanulmájam, jatábászó, jatátamaha. Krishna azt mondja, hogy minden, amit látunk itt az anyagi világban, az minden kapcsolatban van vele. És hogyha valamit látunk, ami nincs kapcsolatban vele, az igazából illúzió. Visszatükröződés a sötétségben. Tehát, hogyha valamit látunk Krishnával, hogy nincs kapcsolatban Krishnával, az mája az illúzió miatt van. És ezért kell kapcsolnunk minden Krishnához, és a legkönnyebb, hogyha énekeljük Krishna Szent nevét. Majd a 7. fejezetben tanuljuk, hogy Krishna víz íze, a nap és a hold fénye. A 2. énekben van, hogy a madaraknak az éneke, az a Virat Rupának a művészi képessége, tehát hogy most hallunk, hogy madarak csicseregnek. Hogy gondolkozunk a madár csicsergésről? hogy a Krisnától független gondolkozunk a madárcsicsergésről, akkor az ide köt bennünket, hogy milyen szép a madárcsicsergés. De mi nem utasítjuk el a madárcsicsergést egyáltalán. A madárcsicsergés nagyon szép. De kapcsoljuk Krisnához. Mert honnan van ez a művészi érzék? Megnézzünk egy pillangónak a szárnyát. Milyen szép egy pillangónak a szárnya. Na már most ezt nem a pillangó találta ki, hogy neki így kell kinézni. Szóval aki megtervezte, hogy a pillangó az úgy nézzen ki. Vagy hogyha madarak milyen szépen tudnak dalolni. Nem mindegyik. Nem mindegyik tud, de valamelyik szépen tud dalolni. Ez is Krisnának a művészi képessége. Hogy milyen szép egy naplemente. Ugye egy naplemente ez okozhat feltételkez kötöttséget, és okozhat felszabadulást. Ugye kapcsoljuk Krisnához. Mert Krisna alkotta meg ezt a naplementét. De hogyha elfelejtjük Krisnát, akkor ugyanaz feltételkez tud bennünket kötni. Tehát, hogy attól függ, hogy nézzük a világot. Felszabadíthat, vagy leköthet. Jó, valakinek kérdés még? Akkor következő vers, ugye 6. vers. Ez egy nagyon hosszú magyarázat, igen. És egybekezdésből áll az egész.
Egy egybekezdés az egész.
Igen. És hogy legyen esélyük, akkor most nem olvassuk fel, de akkor csak megnézzük a verset. Krisna azt mondja, hogy ő megszületetlen. És amikor valaki megszületetlen, akkor nem felejti el az előző tetteit. És transzcendentális testem sohasem pusztul el. Akkor itt Krisna felvezet egy látszólagos ellentmondás. Krisna sohasem pusztul el, megszületetlen, mégis korszakról korszakra megjelenik eredeti transzcendentális alakjában. És itt az a szanszkritban az van, hogy szambavámi, alászállok. Tehát, hogy Krisna nem megszületik. Valamikor vitatkoznak velünk emberek. Hogyha Isten örökkévaló, akkor hogy születik meg Yashoda anya gyermekeként? Ugye Krisnán mondjuk, hogy megszületetlen, akkor megszületik Yashoda anya gyermekeként. Akkor ezt a ellentmondást ezt hogy lehet feloldani? Látszólagos ellentmondást.
Létezett előtte is.
Igen, kefte is, hogy megnyilvánul. Igazából nem is megszületik abban az értelemben, hanem megnyilvánul.
Hát, hogy akkor látjuk, ugye?
Igen, megnyilvánul.
Igen, szemünk előtt.
Igen, tehát, hogy megnyilvánul a mi szemünk előtt. Krisna most is itt van.
Csak mi nem látjuk.
Igen, tehát, hogy Krisna itt van jelen bennünk most is. Több szempontból is.
Igen.
Egy szempontból, amikor róla beszélünk, akkor Krisna ott van. Másik szempontból mindenkinek ott van a szívében, mint felső lélek. Tehát, hogy... És harmadik szempontból, amit látunk, a tárgyakat, a követ, a fákat, a füveket, a széket, minden, ami, ez Krisnának az energiája. Ez Brahman, ez is Krisnához tartozik, mert amikor van a teremtés, Krisna a saját testéből nyilvánítja meg az energiáit. Ezt az anyagi világot. Tehát, hogy nincs semmi Krisnán kívül. Tehát, hogy Krisna itt Bhagavánként, Paramátmaként és Brahmanként is jelen van. Most a probléma az, nem tudjuk őt érzékelni. És ami amikor ez megnyilvánul, az azt jelenti, hogy megnyilvánul, hogy láthatóvá válik a számunkra, hogy tudjuk érzékelni őt. Mert Krisna a saját indokatlan kegyéből meg tud nyilvánulni, hogyha úgy akarja. Meg tud nyilvánulni feltételekhez kötött lelkek elő, amikor Krisna itt volt 5000 évvel ezelőtt, akiknek nem volt lelki látásmóduk, ők is tudták valahogy látni Krisnát. Itt volt 500 évvel ezelőtt Chaitanya Mahaprabhuként. Tehát, hogy a feltételekhez kötött lelkek is tudták látni. De nem úgy látta őt mindenki. Hogyha valaki feltételekhez kötött lélek volt, akkor egyféleképpen látta, valaki felszabadult lélek volt, egy másik féleképpen látta. És ez a megnyilvánul az azt jelenti, hogy megnyilvánítja magát, láthatóvá válik. És van, amikor követi, úgymond az anyagi világ szabályszerűségeit, ha bár Jasodanya gyermekeként nem pont úgy jelenik meg, de mondjuk kvázi, amikor megjelenik mondjuk Nisimha Dévként, akkor egy oszlopból jelenik meg, ami nem egy szokványos. Ugye egy anyának a gyermekeként megjelenni az egy szokványosabb módszer, egy oszlopból megjelenni kevésbé szokványos módszer, tehát hogy Krisna bárhogy megjelenhet, ahogy ő kívánja. És van, amikor látszólag követi az anyagi világnak a törvényeit. Itt a harmadik fejezetben olvassuk, hogy valamikor Krisna követi a varnásamba a kötelezettségeket. Nem azért, mert neki kell, hanem azért, hogy példát mutasson. Tehát, hogy Krisna, habár megszületetlen, mégis megjelenik. Olvassuk a következő verset. Tíme. Tíme. Köszönöm szépen. Itt Krisna elmondja, hogy miért jelenik meg. És a következő versben még kirészletez itt, ad egy általános dolgot, hogy amikor a vallás gyakorlása hanyatlóba van, és túlsúlyba kerül a vallástalanság, akkor eljön Krisna. Eljött Krisnaként az előző korszak végén, eljött Sri Chaitanya Mahaprabhuként a Kali Yuga elején, hogy adjon lehetőséget az embereknek. Ugyanúgy, amikor mi prédikálunk a Krisna tudatról, akkor mi nem csinálunk más, mint lehetőséget adunk az embereknek, hogy választhassák a Krisna tudatot. Aztán, hogy választják, vagy nem választják, az az ő saját szabad akaratuk. De mi adjuk nekik a lehetőséget. Ugyanígy, amikor Krisna eljön a világba, akkor adja a lehetőséget, hogy az emberek tudják őt választani. Mondja az első énekben, hogy megnyilvánítja a transzcendentális keftelését, és hazahívja azokat, akik a tiszta jóság kötörében vannak. Krisna bemutatja a kefteléseit. Ezek a keftelések olyanok, mint Krisna reklámozza a lelki világot. Ugye eljön, mint egy színtársulat, elhozza a produkciót, és akkor mutatja. Régebben, amikor még nem volt televízió, nem volt internet, nem volt DVD, akkor voltak ilyen színtársulatok, és akkor utaztak egyik faluról a város, vagy egyik faluból a másikba, egyik városba a másikba, hogy bemutassák a különböző színdarabokat. Ugyanúgy Krisna is ezt csinálja, hogy megnyilvánul az anyagi világba, időközönként, és bemutatja a transzcendentális kefteléseit. És amikor valakik látják ezeket a transzcendentális kefteléseket, hogy ugye most mi nem tudjuk látni, de tudunk hallani róla a Srimad Bhágavatamból, Bhagavad Gita-ból, akkor felébredhet bennünk a vágy, hogy igen, én ezt szeretném tapasztalni, ezt nem csak szeretném hallani, nem csak szeretném látni, hanem én így szeretnék élni. Mert az anyagi világ, ha bár nagyon vonzónak tűnhet, nem olyan kellemes tapasztalat. Valamikor kellemesnek tűnik, de valamikor kellemetlennek tűnik. Valamikor jó, valamikor rossz, valamikor hideg, valamikor meleg. Amikor csicseregnek a madarak, valamikor nem csicseregnek a madarak. van, amikor fúj a szél, van, amikor nem fúj a szél. Tehát, hogy mindig itt vannak ezek a kettőségek. De mi szeretnénk egy olyan helyet, ahol nem kell mindig a úgynevezett boldogságért valami szenvedéssel fizetni. Mert ez nagyon, nagyon kiábrándító ez a szenvedés, nem? Nagyon kellemetlen tud lenni. Nem akarunk szenvedni, mégis ránk van kényszerítve. Meddig akarunk szenvedni? Ugye felmerül a kérdés. Meddig szeretnénk szenvedni?
Semmi.
Tulasi Krishna, sem eddig se szeretném. Tulasi Krishna Mataji, sem eddig se szeretném szenvedni.
Ennek ez az élet
eleme.
Rosszul
érezni
magát, ha nem
szenvedni. Mazonista. Tapasztal valami jót.
Ennek ki ez az öröm, hogy
szenvedni. Tehát, hogy lehet. Tehát, hogy lehet ezt is választani. Ugye vannak fakírok. Látod már valaki fakírt élőben?
Jaj, ez a
kárcsó. Valaki lehet, hogy látott már televízióban, de élőben még megdöbbentőbb a tapasztalat, amikor fogja valaki a tenyerét, és akkor egy ilyen hegyes, ilyen fém, mint egy szöget, így átszúr a kezén. Itt a szemed előtt, és akkor így tolja át. És akkor úgy az embernek már a fáj csak, hogy látja. Nem vézik, mert tudják, hogy hol kell átszúrni, mert a érző idegek nem mindenhol vannak, és akkor ennek is van egy tudomány, hogy hol kell. Tessék?
Csaló. Egy részről csaló.
Igen.
Ott szúrját, ahol fáj. Akkor azt mondom, hogy fakír
vagy. Valószínűleg ott is fáj egy picit.
Jó.
A másik egy picikét.
Tehát, hogy de miért csinálja az a fakír ezt? Ugye, hogy elismerést akar. Mert hogyha otthon a szobában szurkálját, ahol senki nem látja, abban nincs semmi pláne. De akkor ugye kimegy a piac térre, és akkor az emberek körülállják, és csodálják, hogy milyen csodálatos. Hogy ráfekszenek ilyen szöges ágyra. Hát lehet szöges ágyon feküdni végül, hogy valaki nagyon szeretne szöges ágyon. Igen?
Egyszer feküdtem szöges ágyon egyébként, az érdekes. És úgy volt, hogy felfeküdtem egy ilyen asztalra, és gombnyomás alulról jöttek fel a szögek.
Tehát, hogy vannak modernebb fakírok is, mert tradicionálisan olyan ágyra fekszik valaki, amiben bele vannak verve a szögek, de...
De az indokos fáj, amikor egyenletesen.
Hogy egyszer jönnek fel a szögek, akkor nem fáj, mert elosztik.
Igen.
Tehát, hogy rendes hegyes szögek voltak, de akkor egyáltalán nem fáj, mert egy szép. Tehát, hogy fejbőrnél más, azt picit azért kell tartani, hogy jobban érzi az ember, de amúgy nem zavaró egyáltalán. Csak hogy szép lassan lefeküdnék rá, az nem akarok.
Tehát, hogy vannak itt gyakorló fakírok a társaságunkban.
Egyszer próbáltam, csak egy csodák palotájában volt
el. Tehát, hogyha valaki akar fakírkodni, a csodák palotájában van lehetőség rá, hogy a fakírságnak a kezdeti lépéseit meg tudjon tanulni. De, tehát, hogy itt a anyagi világban van erre lehetőség. Van erre lehetőség, hogy tapasztaljunk szenvedést. De nem muszáj. Pedig általában pont fordítva szeretnénk, nem így boldogok szeretnénk lenni. De valahogy a szenvedés jön vele. De amikor Krishna bemutatja a kefteléseit, alászállít az anyagi világba, akkor reklámozza a lelki világot, hogy el lehet ide jönni. Nem muszáj. Tehát, hogyha valaki szeretne itt maradni, ez az anyagi világban az a jó, hogy ez is örökké való. Időnként megnyilvánul, időnként megnyilvánulatlanná válik, de azért van itt, mert van rá kereslet. Tehát, hogyha van kereslet, akkor van kínálat. Tehát, hogy Krishna nem akar senkinek elrontani a szöges ágyát, hogy valaki szöges ágyon akar feküdni, akkor feküdjön szöges ágyon. De nem muszáj. Valakinek volt. Igen?
Ilyen akkor, hogyha csak egy ember marad már a végére, akinek kereslet van, az egy hülye kérdés.
Akkor ezt megválaszolnád te?
az egy nem akar visszamenni. Fokol bolygóba.
Tehát, hogy ez az anyagi világ amúgy elég széles, tágas, tehát, hogy itt vagyunk egy univerzumban, ebben az univerzumban van 14 bolygórendszer, tehát, hogy itt is nagyon-nagyon sok élőlény van. Most, ha próbálnánk megszámolni, hogy itt ebben az udvarban hány élőlény van, szeretném elmondani, minden egyes fűszál egy külön élőlény, minden egyes bokor, minden egyes fa, minden egyes madár, minden egyes hangya, minden egyes légy, nem tudom, legyek vannak-e már előjöttek, minden egyes bacillus, mindegyik egy külön élőlény. Csak ezen a, mondjuk a kerítésen belül sok millió és lehet, hogy sok milliárd élőlény van. Valakik nagyobb formátumban, valakik kisebb formátumban, egy pohár vízben, vagy a Daninak a üvegében, vagy ez a Dusáni, a Dusánnak az üvegében, nem is tudjuk megszámolni, mennyi élőlény van. Vigyázz, vigyázz. Nagyon sok-sok élőlény van. És ez még csak a kerítésen belül volt. És itt a kerítésen túl van a Lehel utca, azon túl van a harmadik kerület, azon túl van Budapest, azon túl van Magyarország, azon túl van Európa, azon túl van ez a földbolygó. A földbolygó az Jambudvip szigetének a kis része, van még 9 másik varsa, és vannak másik szigetek, és ez még csak egy bolygórendszer, és vannak felsőbbek, alsóbbak. És ez a univerzum nem egyik legkisebb, és van még sok-sok univerzum. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok van. Tehát, hogy mikorra jutunk, hogy a prédikálás mikorra jut odáig, hogy nem marad senki, azt majd esetleg kiszámolhatnád a számítógépen. Jó, várom az eredményt. Jó, valakinek? Igen, ők is itt vannak.
De mondjuk, hogy most megadok egyet.
Ne tegyed. Tehát, hogy mik történik az ő lelkével?
Igen, most tehát azonnal reakcióba kerül valami felsőbbrendű elrendezésre, vagy hát,
valami? Tehát, hogy nagyon nagy, hogy is mondják, nagyon nagy elrendezések vannak a háttérben. Tehát mondjuk valaki elhagyja a testét, akkor ott jönnek a Yamaduták, és akkor elviszik Yamarajhoz. Tehát, hogy van egy adminisztráció, van egy rendőrség, aki foglalkozik azokkal, akik éppen elhagyják a testüket, és kell őket vinni a következő állomásra. És akkor eldöntik, hogy pont milyen állomásra kell, hogyan viselkedtek ebbe az életükbe, mennyi jót, mennyi nem jót, és akkor milyen vágyai voltak, mit érdemel, mit nem érdemel. De mondjuk egy bogár esetében, mivel bogár az teljesen a ösztönei szerint cselekszik, akkor van, hogy ez utána létforma után mi következik. És akkor kerül egy olyan létformába, és lépésről lépésre jut följebb és följebb a evolúciós skálán, míg végül eléri az emberi létformát. És akkor az emberi létforma az egy útkereszteződés. Lehet fölfelé menni, lehet ott maradni, és lehet lefelé süllyedni. Attól függően, hogy valaki milyen vágyakat enged meg magának. Emberi létforma az önmegvalósításra van. És amikor valaki arra használja, akkor tud előre lépni. Ha nem arra használja, akkor neki nem kell egy emberi létforma. Hogyha csak élvezni akar, 8-4-7...
Nem tudtam kiszállni.
Nem tudtam. táblának a lelke velünk marad. Nem kell. Attól függ, hogy az volt a karmája, hogy, megöljék, minden élőnek van karmája, csak az hozza még korábbról, amit le kell tölteni.
Igen, emberi létformája hozza a karmát.
Persze. Mondjuk vannak kutyák. Kutyák között is vannak különböző kutyák. Vannak kóbor kutyák.
Nem gondoltam.
És vannak olyan kutyák, amiknek mindenük megvan, ugye kis kedvenc, viszik fodrászhoz, fürdetik, illatosítják, saját házuk van, bejárónővel.
Hát, pénz hagynak rájuk, ugye?
Igen. Elfárad a tábla, és lefekteti aludni a Dani. Kibukott, és akkor...
De nem akkor hagyja el valaki a testét, amikor már megvan a másik test? De.
Tehát ugyanúgy állatoknak is van karmáik, amit még, amikor lesüljetek emberi létformából, akkor összeszedtek meg, mert ez a karma is, tehát hogy a szamszkárok rengeteg van, tehát hogy nem tud egy élet alatt kifutni az összes. Tehát hogy egy élet alatt ki tud futni valamennyi. A következő életben kifut valamennyi. És újra termeli magát. Kifut valamennyi, de termeli újra magát. És azok a szamszkárok sorba állnak. Gondviselés mondja nekik, gyerekek, mindenki álljon szépen sorba, egyik a másik után. Nem tud mindenki egyszerre megnyilvánulni. Szép sorban mindenki álljon sorba. És akkor a következő adag szamszkár, amit ugye vászanak, akkor az megnyilvánul. Akkor ezek a hajlamok fogják irányítani annak az élőlénynek azt az életét. És hogyha az az élet egy ilyen, hogy hívják ezt a bogarat? Ki volt jó biológiából? Kis piros, fekete bogár. Mi?
Bodobács.
Tehát, hogy vannak... közöttünk, akik jobban értenek hozzá, bodobácsoknak. Tehát, hogy ez alatt az életük alatt, úgyis mindjárt szünetet kell tartani, mert mikor végződik a levelezősöknek? Mikor van szünetük? Nincs most levelezős? Tavaszi szünet van?
Nem, a 15. héten
ledolgozik.
Jó munkanap.
Igen?
Ugye?
Tehát, hogy ma nincs. Nincs. Akkor könnyebb a dolgunk. Jó. Jó. Térjünk vissza, ezt fejezzük be, utána szünetet tartunk.
Szünet után nem se jövünk.
Úgy se jövünk vissza. Jó, tehát, hogy az a lényeg, hogy ki tud a karmának egy része futni az alatt az élet alatt, és utána jön a következő és a következő, de mivel minden életben valaki próbál élvezni, akkor termeli újabban és újabban. Mondjuk állatként nem köti feltételekhez, mert akkor nincs szabad akarata. De amikor valakinek emberként van szabad akarata, akkor azokkal a szamszkárok feltételekhez kötik.
És az ember elhatározó, hogy nem azt
szeretném, hogy ezt megválaszolnám. Mert hogyha nincs rá esélye, akkor mit csinálunk most itt?
No, mert hogy ugye, ez elég nehéz megvalósítani. És ugye, tehát ha valaki akarja, akkor ezt meg tudja valósítani.
Igen. Tehát, hogyha nem tudnánk, akkor mindenki menjen haza, és akkor nincs esélyünk tovább bármit csinálni. Igen, ez így van. Tehát, hogyha valaki nem szeretné, vagy nem szeretne annyira sietni, hogy igen, gyakoroljuk a Krisna tudatot, de ne olyan sietősen, akkor lehet több élet alatt is. Aztán, hogy pont mennyi idő, az Nem függ. Tehát, hogyha valakinek nagyon erős a karmája, akkor lehet, hogy nehezebb egy kicsit, de a Krisna tudat folyamat a szennév olyan potenciális, hogy nincs akadály. Mrigárinak a történetét azt meséltem már, ugye? Ugye Mrigárinak a történetét meséltem, tehát, hogy Mrigari egy vadász volt, aki abból merített örömet, hogy fájdalmat okozott másoknak, és kínoszta őket. Tehát, hogy ennél lecsúszottabb emberi élői nehéz találni, aki abból meríti az örömet, hogy másokat kínoz. És akkor ő is a szennév éneklése által azáltal, hogy Tulasi Dévit imádta, akkor ki tudott kerülni a kötőröknek a fogságából. Ugyanúgy mi is, hogyha mi elhatározzuk, hogy egy élet alatt visszamegyünk Krisnához, és követjük azt a folyamatot, és kérjük Krisnának a kegyét, senki nem tud itt tartani bennünket az anyagi világban. Mert mi azért vagyunk itt az anyagi világban, mert...
Mi akartunk. Mert a
lelki világ. Tessék?
Vissza szeretnénk menni az eredeti helyzetre. Nem a lelki
világ. Pont, tehát, hogy miért vagyunk itt az anyagi világban?
Vágyaink miatt.
Igen, vágyaink miatt.
Mi akartunk Isten
lenni. Kicsit pontosabban.
Elfordultunk
Istentől, igen. Élvezők, igen. Közelít, még nem az, amit akarok hallani. Azért vagyunk itt, mert itt akarunk lenni.
És minden esetben csak ezért vagyunk itt. Vannak azért kivételek is, nem? Nem véletlenek, hogy ugye eljönnek a lelki tanítómesterek, hogy minket tanítsanak.
Igen, mondjuk eljön Srila Prabhupád.
Az
kivétel. De általános, tehát, hogy tisztelet a kivételnek, aki nem azért van itt.
Jó, ez csak úgy eszembe jutott.
De mi azért vagyunk itt, az anyagi világban, mert itt akarunk lenni.
Tehát, akarunk, vagy akartunk?
Akartunk, és akarunk még mindig valamennyire. Mert hogyha nem akarnánk még itt lenni,
akkor nem lennénk itt.
Nem lennénk itt, vagy legalább a tudatunk nem lenne itt. Mert Jivan Mukta az azt jelenti, hogy valakinek még van itt van a tested, mert tökéletesen tapasztalja a lelki szvarupáját még ebben a testben, és az anyagi kötőerők nem tudják megérinteni őt. Megérintenek-e bennünket még a kötőerők? Visit már nem. Tehát, visit már nem érint valakit esetleg.
Nem érintenek, tartanak folyamatosan.
A Danit tartják a kötőerők.
Tulasi még van szenvedésem.
Tehát, hogy mindenki tapasztalja, hogy van még valami.
Vagdossa már.
Vagdossa, Éva Mataji, vagdossa már a kötőerőket. Maradt-e még belőle?
Van.
Maradt még belőle. Miért vannak még a kötőerőkből?
A tudás hiány miatt.
Tudás hiány miatt, igen. Mit tanultunk, a kötőerők mire reagálnak?
Vágyainkra.
A vágyainkra. Pontosan. Ezek olyanok, mint amikor oda megyünk, menjek el? Jó. Örültünk, hogy itt volt. Akkor folytatjuk. Még azt meg kell beszélnünk, hogy lesz a következő, mert 2 hét múlva pont húsvét van. Nem biztos, hogy mindenkinek
mi
jó.
Mi már biztos nem leszünk.
Én javasolnánk egy időpontot, jövő hetet. Jövő hét húsvét, azután hét meg. Vagy...
Jó, ezt megbeszéljük.
Az meg már lehet, hogy távol lenne. 3 hét, azért, hita nélkül
azért. Sokat feleltünk.
Jó. De visszatérve az Éva Mataji kérdésére, hogy akartunk itt lenni, és még mindig valamennyire akarunk, tehát hogy lelki fejlődés az nem 100% vagy 0%. Tehát, hogy van anyagi ragaszkodásunk. Misinek már nincs, de mondjuk valakinek még van. És van lelki ragaszkodásunk valamennyi. Mert itt ülünk a Bhagavad Gita leckén, szeretnénk hallani a Bhagavad Gitából, szeretnénk tanulni. Van valamennyi lelki ragaszkodásunk. A folyamat az úgy működik, hogy az anyagi ragaszkodásokat csökkentjük, a lelki ragaszkodásokat növeljük. És próbáljuk az egyiket emelni, a másikat csökkenteni. Sikerült-e már ezt levinni nullára? Nem sikerült még levinni nullára. Amennyi százalék itt van, az a százalék ide fog kötni bennünket az anyagi világhoz. És az a százalék, ami van ragaszkodásunk Krisna felé, akkor az fogja gyengíteni ezt a kapcsolatot. De hogyha megfelelően gyakoroljuk a Krisna tudatot, a lelkiéletet, az azt jelenti, hogy van egy folyamat, ami által ezt egyiket csökkentjük, a másikat erősítjük. De hogyha most el kell hagynunk a testünket, most ebben a pillanatban el kéne hagynunk a testünket, tudnánk-e eltérés nélkül Krisnára gondolni? Éva Mataji tudna.
Most, hogy vagyunk a tanfolyamon, ez nagyon erősíti ezt a tudatot. Szerintem lehet, hogy ebbe a tudatban tudnánk tovább.
Most ebben a pillanatban? Oké, most.
Igen, mert most ezt erősítjük.
De az a baj, hogy az kötőerők elfelejtjük. Tehát, hogy azért kell újra és újra és újra hallani, mert elfelejtjük. Annyi el tudjuk felejteni. Hogy az anyagi energiának a hatása nagyon erős. És ezért kell újra hallanunk és énekelni, hogy dzsapázunk. Mindenki dzsapázott már. És mennyire tudjuk oda fixálni az elménket a Szent névre, ugye? Próbáljuk énekelni a Hare Krishna mantrát, és az elménk így kikúszik, és elmegy valahova. Most megyünk tanácsadókkal kirándulásra, és fogunk csinálni egy gyakorlatot a dzsapázásba. Én javasoltam, hogy dzsapázunk, és fogjuk mondani a Szent nevet, ahogy szoktuk, de van egy különbség. Mondtam a baktáknak, hogy dzsapázunk úgy, hogy mondjuk a Szent nevet, és csak azt a szemet számoljuk, amire odafigyeltünk. Ugye, mert lehet dzsapázni. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Odaéri az ember a végére, és eldönti, hogy ezt a szemet lehúzhatja-e. Hogyha odafigyelt, akkor lehúzhatja.
Akkor a számlálón kéne számolni.
Hogyha nem figyelt oda, akkor ezt újra kell dzsapázni.
És Krishna így számolja?
Tehát, hogy ugyanúgy... Most szünetet kell. Azt hiszem, most szünetet kell tartanunk. Ebédszünet, egy óra ebédszünet, mindenkinek jó étvágyat kívánok. Hare Krishna. Folytatjuk. Ha valaki emlékeztet, akkor innen folytatjuk. De...